Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Elnézést a hangszínemért, de hát nem én tehetek róla, azt hiszem, hanem az idők hozzák ezt az emberre. No, bevezetésül nem másról, hanem a Mária Rádióról szeretnék beszélni, mivel hogy farsang van, úgy gondoltam, illetve úgy gondoltuk a más szerkesztőkkel, hogy itt a csütörtöki hittanórákban egy kis játékot is bevezetünk, kvízjátékot. Azaz minden csütörtöki, kivéve az első csütörtököt, minden csütörtöki hittanóra elején három kérdést teszek föl, ez nyilván szentírási, vagy éppenséggel liturgiai, a hitünkkel kapcsolatos, ezért hittani játék, és aki azt megfejti, szíveskedjék betelefonálni az adás végéig, és a jó megfejtők, három megfejtést adók között egy-egy tábla csokoládét sorsolunk ki, nem akármilyet, hanem a Kármelita nővérek, Sarutlan Kármelita nővérek kézműves csokoládéjából egy 35 grammos táblát. Ebből az következik, hogy az adás végén, azaz 10 óra 40 előtt a megoldást is kell mondani, mielőtt még én megmondom a megoldásokat, és a címet is be kell mondani, és akkor küldjük a tábla csokoládét. Három jó megoldás kell. Ha egy hittanóra alkalmával nem sikerül mind a hármat megoldani, akkor a jó átvihető a következő hittanórára, hát ha ott kiegészül háromra, és akkor küldjük a csokoládét. Ez természetesen mindenkinek a becsületére van bízva, hogy tudja, hogy hány jó megoldása van, és azt ő bemondja, mi pedig el is hisszük, és küldjük a csokoládét. Ez, aki már velem járt zarándoklaton, onnan már ismerős lehet ez, de hát most ezt a Mária Rádióban is tesszük. Na most ennek nem csak a hallható, azaz a hittanóra 40 percét felölelő idő ad lehetőséget, hanem ezt az online vonalon is előtte szerdán már közlik írásban, és lehet online válaszolni is, írásban, vagy éppenséggel, aki ott elolvasta, megfejtette, a hittan óra idején telefonálhat, és úgy is megadhatja a választ. Nyilvánvaló, hogy ezzel szeretnénk felpezsdíteni mind a hittanórát, mind pedig a kedves hallgatók kedvét azzal, hogy forgassák a szentírást, nézzenek utána a dolgoknak, végül is tanultak hittant, nem lehetetlen kérdések, bár ugyan lesznek olyan furfangos kérdések is, amit nem kell egyenesben venni, mert hát ha van benne egy csavar. Minden esetre remélem, hogy többen tetszenek ebben részt venni, vagy minél többen, inkább így mondom, csokoládéval el vagyunk már látva, már csak a válaszokat várjuk, ez tehát jövő héten kezdődik, a jövő csütörtöki hittanórán. Az elején fogom föltenni a kérdéseket, és a végén, miután már több válasz nem érkezhet, hát vegyük úgy, hogy 10 óra 35-ig kell, tehát 35 perc alatt kell válaszolni, aki hallgatja, de előtte már el is olvasható, és akkor aki ezt a megfejtést betelefonálja, annak mindenféleképpen jár a csokoládé. Itt nem a csokoládé a fontos, bár az nagyon finom, mert kézműves csoki, hanem az, hogy egy kicsikét megmozgassuk a lelkünket, eszünket, és vegyük tudomásul, hogy a hitünkkel foglalkoznunk kell. Sok érdekes dolog van, akár a Szentírásban, akár pedig magában a katolikus vallásban, hittanban, amit részben illik, vagy részben jó, ha tudunk, és akkor egy kicsit kicsikét művelődünk is a saját hitünkben, meg egy kicsikét játszunk is. Ez nem annyit jelent, hogy csak farsang idején lesznek ezek a kérdések. Én úgy gondolom, hogy nem leszünk kegyeletsértők, hogyha a nagyböjt idején is tovább folytatjuk a kérdéseket. Nem hagyjuk abba, amíg csak ki nem merülök a kérdések föltevésében. No, kérem szépen, remélem, hogy egy kis örömet szerzek ezekkel a kérdésekkel mindazoknak, akik szeretnek részben játszani, részben másokat lepipálni, és megmutatni, hogy igazán hozzáértők a hittan ügyében. Ezek után, hogy ez sikeres legyen ez a játék, ezért imádkozunk, illetve, hogy a hitünkben való előrejutásunk és gyarapodásunk is sikeres legyen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Még annyit hozzáfűzök, hogy természetesen a címeket titkosan kezeljük, tehát nem a nyilvános adásba kell belemondani a címet, hanem majd a technikus úr föl fogja venni a telefont, és meghallgatja a címet, és föl is jegyzi, ha jó a válasz. Ha nem jó, akkor eltetszik tenni a jó válaszokat legközelebbi alkalomra. Miről is beszéltünk elmúlt időben, az 2 hete volt. Kérem szépen, a skolasztika idején a szentmisében az egyik legfőbb probléma az volt, amit sokan fejtegettek, csak éppen nem tudták megoldani egészen teljesen, hogy valóságos jelenléte az Úr Jézus jelenléte az oltári szentségben. Aztán hogyan van ott jelen Jézus Krisztus, és meddig van ott jelen az Úr Jézus. Ez az időszak egyébként olyan ideje az egyháznak, amikor az oltári szentség iránti tisztelet egyre növekszik. Nem véletlen, hogy pontosan ebben az időszakban keletkezett az Úrnapjának megünneplése, és annak a szép szentmisének a szövegeit, meg verseit, meg a zsolozsma himnuszait Aquinoi Szent Tamás szerezte, Adorote Devote és egyebek, úgyhogy nagyon sokat köszönhetünk ennek az időnek. A buzgóság megmutatkozik abban is, hogy a hívők egyre komolyabban vették azt, hogy a szentmisének bőséges és végtelen gyümölcsei vannak. Ez pedig, aki a szentmisén részt vesz, vagy aki a szentmisét valakiért mondatja, nyilván ezekből részesül. Na, ennek lett aztán az eredménye, hogy egyre többen kértek szentmisét az egyre több paptól szerzetestől. Így lesz aztán, hogy mondjam, divattá, vagy szokássá, hogy a nagy templomokban már nem egy oltár van, hanem egyre több mellékoltárt is építenek. Pap van abban az időben bőségesen, lehet tőlük kérni a szentmisét, sőt aztán már visszaélésekig fajult a dolog, hogy egy pap több szentmisét is mondott naponta, mert a hívek kérték. Hát ez persze nem elég indok, ha van mód, akkor el kell mondani, úgyhogy végül is kénytelenek voltak korlátozni, hogy egy pap egy napon csak 2 szentmisét mutathat be. Hát ennek meg is volt az értelme. Minden esetre, hogyha tetszenek menni gótikus templomokat megnézni belülről, számtalan mellékoltár található. Hát részben, mert nagy volt a szerzet, ha kolostor volt mellette, részben azért, mert nagy volt a követelmény a hívek részéről a szentmisék iránt. Na hát ez az, amit aztán korlátoztak. A második vatikáni zsinat pedig bevezette a közös szentmisét, az együttmisézést, koncelebrációt. Hát így lehet akár több kérést is teljesíteni, hiszen mindegyik pap egy-egy szándékra misézik, együttmisézik. Így aztán egy szentmise van a bizonyos templomokban. De ezt már Assisi Szent Ferenc is kitalálta, aki elrendelt, hogy a kolostoraiban igazán csak egy szentmisét szabad bemutatni, mégpedig ezzel érvelt Szent Ferenc, hogyha valaki meggyújt egy gyertyát, az nem csak neki világít, hanem mindenkinek, aki a környezetében van. Tehát a szentmise az mindenkinek szól, nem csak az illetőnek, aki idézőjelben mondom, megrendelte azt a szentmisét, hanem mindenki részesedik belőle. Na hát éppen ez volt a logikája, hogy csak egy mise legyen a kolostori templomban. Hát a későbbi időkben azért nyilván több szentmise, manapság pedig igyekszünk a hívek miséhez jutásához alkalmazkodni, tehát vannak, akik reggel szeretnek szentmisére menni, mások meg itt csak estére hajlandók, mert addigra elvégeztek minden feladatot, és akkor az esti szentmisében már megnyugodva tudják az Úr Jézust magukhoz venni. No, végül is ezek a dolgok nem jóra vezettek, mert a viták ugyan fennálltak, de nem nagyon jutottak előre, viszont nagyon sok támadás érte éppen ezért az egyházat, és ebből alakult ki a reformáció, amelyik támadta akár a magánmisét, akár a sokmisét, sőt végül már magát a szentmisét is. Hiszen Luther végül is már azt mondta, hogy az csak emlékezés, nincs ott jelen Jézus Krisztus, illetve jelen van a kegyelmével, aki hittel vesz részt rajta. Mivel, hogy hit kell hozzá, akkor nem kell hozzá pap. Vagyis végül is eljutott egészen odáig, hogy miután szerinte, és ebben van igazság, hogy valami emberi művet csináltak a krisztusi alapításból, hogy minél több legyen a szentmise, végül is eljutott odáig, hogy nincs szükség a szentmisére, mert az áldozat nem más, mint az ember hite, amellyel elfogadja magát Jézus Krisztust és az ő tanítását. Na, hát kérem szépen, idáig jutottunk, és ekkor jönnek az újabb viták, katolikusok és most már reformátorok között, és jön aztán a tridenti zsinat ideje. Viták egyik csomópontja az volt, hogy vajon a szentmise áldozat-e vagy sem. Hiszen az Úr Jézus annyit mondott, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Amit viszont cselekedett ott az utolsó vacsorán, az végül is nem más, mint elővételezése a másnapi nagypénteki kereszthalálának. A kereszt halálának mi a lényege? Jézus Krisztus az életét áldozta föl értünk, és mint egy véres áldozattal engesztelte ki a mennyei atyát a világ összes bűnéért. Ez idáig világos, de most akkor ez hogy mutatkozik meg a szentmisében? Ez volt itt a fő kérdés. Akkor a szentmise megismétli az Úr Jézus kereszt áldozatát? Akkor minden egyes szentmisében meghal az Úr Jézus újból? De hiszen csak egyetlen áldozat van, és az végtelen értékű. No, hát ezeken lehetett polemizálni bőséggel. Végül is azt akarták megtudni, hogy ha a szentmise valóban áldozat, akkor miben áldozat, hol mutatkozik meg ez az áldozat. Sokan úgy vélték, hogy magában a felajánlásban, hiszen magát Jézus Krisztust ajánljuk föl a szentmise áldozatban. Ez pedig annyit jelent, hogy az értünk áldozatot hozó Krisztust ajánljuk föl. És ebből következik, nem elnyomva vagy háttérbe szorítva az átváltoztatás szavait, hiszen az a lényeg a szentmisének, de hogy igen fontos a fölajánlás, hogy mi ajánljuk föl magát Jézus Krisztust a mi áldozatunkként. Ebben igen sok igazság van, természetesen, de nem lehet azt mondani, hogy a felajánlás ilyen szempontból egy különleges csúcspont lenne. Na, az átváltoztatással megjelenik Jézus Krisztus az oltáron. Valóságosan jelenik meg. Ezt egyesek próbálták tagadni, hogy az csak látszat. Nem, Jézus Krisztus valóságosan jelen van, hiszen Jézus Krisztus az áldozatként van jelen az oltáron. Ami megvalósult a kereszten, vagyis amikor Jézus Krisztus kilehelte a lelkét, és jött a katona a láncsával, a vére kifolyt, külön volt, és külön volt a teste, még mindig a kereszten függve. Hát pontosan ez valósul meg a szentmisében, hiszen Jézus Krisztus teste és vére a kenyér, illetve a bor színe alatt mutatkozik meg. Tehát a kenyérből Krisztus lesz, a borból pedig Krisztus vére lesz. Ketté van válva, vagyis megmutatkozik benne az áldozati jelleg, hogy Jézus Krisztus valóban föláldozta magát értünk. Aztán mások pedig tovább vitték a dolgot, hogy a szentmisében igen fontos az, hogy a pap megtöri a szentostját, ezzel mutatja az Úr Jézus halálát. Tehát valóságosan jelen van Jézus Krisztus, sőt, aztán Szent Tamás, meg utána mások is mondták, hogy a szentmisének minden egyes gesztusa, vagy liturgikus cselekménye az Jézus Krisztus kereszt halálát idézi elénk. Nyilván nem valóságosan, hanem gondolatban, lélekben. Tehát mindennek jelentősége van, amit a pap mond, és amit a pap cselekszik. A térdhajtásnak éppen úgy, mint a meghajlásnak, vagy a különféle gesztusoknak, kitárt kéznek, vagy éppenséggel összetett kéznek. Valóban Jézus Krisztus valóságosan jelen van, és aztán hozzávették azt is, hogy kérem szépen az áldozati jelleghez hozzátartozik, hogy az Úr Jézust megesszük, vagyis a szent áldozáshoz járulunk, és ez is mint egy az áldozatnak a lerontása valamiképpen. A zsidó áldozatoknál ugye az áldozati állatot miután leölték, vérét az oltár szarvára öntötték, utána az áldozati állatot elégették. Vagy, ha olyan áldozat volt, akkor részben egy részét ott megették, más részét a papoknak adták hasonlóan ellátásra, és a harmad része volt az, ami ott az oltáron elégett, a zsírja, a hája, elsősorban a kövérje. No, hát való igaz, hogy mi magunk is, amikor az Úr Jézus testét, az oltári szentséget magunkhoz vesszük, lerontjuk, meg semmisítjük, mert hiszen táplálékul vesszük magunkhoz lelki táplálékként. Ez is mind hozzá tartozik ahhoz, hogy a szentmise valóban áldozat. De valóban azért mégsem úgy áldozat, hanem mint a kereszt áldozat, mert hiszen ott kilehelte az Úr Jézus a lelkét, és kicsordult a vére. A szentmisében nincs vérontás, vagyis ott nem csordul ki az Úr Jézus vére, ő pedig nem hal meg, hanem a halálának, a kereszt halálának az eredményét idézzük magunk elé, és amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy ezt cselekedjétek, akkor nem pusztán csak az emlékezetéről van szó, hanem valóban az ő áldozatának az eredményéről van szó. Na, a tridenti zsinat szembeszállva a protestáns elképzelésekkel erről ad meggyőző tanítást. Elég előről kezdi, méghozzá úgy, hogy a hit forrásaival és magáról a megigazolásról kezd el vitázni elsősorban ez a zsinat, mert hiszen azon alapul a dolog, hogy honnan való a mi hitünk. Így aztán nem csak a Szentírás, szóla Fidesz, illetve a szóla Scriptura elv a protestánsoknál, hanem leszögrezi, hogy a hit és a hagyomány, tehát amit átadnak, hogy így tegyétek, ezt tegyétek, az is hozzátartozik a mi hitünk alapjához. A megigazolás pedig annyit jelent, hogy az ember nem pusztán csak azzal, hogy hisz, hanem hogy Jézus Krisztustól bocsánatot kér, és Krisztus, hogy igyekszik egyre hasonlóbbá lenni, ezzel valósul meg igazán az, amit Jézus Krisztus a kereszten végbevitt, és kioszt nekünk a Szent Mise által, vagyis a bűnbocsánat, illetve a lelki táplálék. Hogy a Szent Mise áldozat-e vagy sem, mondható, hogy Szent Mise áldozat, ezt vitatták, mert hiszen a Szent Misében ilyenfajta, mint az elégetés, ilyenfajta lerontása nincs az adományoknak. Na ezért hozták fel akár a fölajánlást, akár a szent áldozást, mint lerontást. Valóban az felajánlás hozzátartozik a szentmise áldozati jellegéhez, hiszen ugyanazt a Jézus Krisztust ajánljuk fel Istennek engesztelő áldozatul a szentmisében, aki a kereszten meghalt. Csak éppen itt a szentmisében nem hal meg, mert hiszen Jézus Krisztus valóságos ember volt. Márpedig minden emberre jellemző, hogy egyszer hal meg, és aztán majd egyszer föl fog támadni. Tehát nem lehetséges, hogy Jézus Krisztus a szentmisében újra meghaljon, meg újra meghaljon. Úgyhogy a szentmise áldozat csak az végeredményt jeleníti meg előttünk. És éppen ebben áll a megemlékezés, hogy arra emlékezünk, hogy Jézus Krisztus szeretetből önmagát adta értünk. Ez mutatkozik meg abban, hogy külön változtatják át a kenyeret, és külön változtatják át a bort a szentmisében. Ez az én testem, majd aztán utána ez az én vérem. Vagyis a valamiféle lelki áldozatként kell ezt felfogni. Így valósul meg, hogy ugyanaz, ami a kereszten véghez ment, az mégiscsak eredményében megjelenik előttünk a szentmisében. Így ez a kettős átváltoztatás valóban már nem csak valamiféle misztikus megölése az Úr Jézusnak, ahogy erről kezdetben beszéltek, hanem itt valóságos megjelenítése annak, ami a kereszten végbe ment. Csak éppen az eredmény, nem a folyamat megy végbe a szentmisében, hanem a folyamat eredménye jelenik meg számunkra az átváltoztatás által. Megsemmisíteni nem kell ezt az áldozatot, de azzal, hogy magunkhoz vesszük, nem megsemmisítjük inkább, hanem sokkal inkább fölhasználjuk, vagyis hasznosítjuk. Nyilvánvaló, hogy a megsemmisítés a magunkhoz vételével bizonyos szempontból megvalósul, de valóban igaza van Bellarmin Szent Robertnek, aki azt mondja, hogy az áldozat lényeges eleme a megsemmisülés a szent áldozásban, tehát a kenyér és a bor színe szempontjából, ez egyébként már a átváltoztató szavak kimondásakor megvalósul. Milyen módon? Hát olyan módon, hogy a kenyérből Krisztus lesz, vagyis a kenyér, mint olyan, amit felajánlunk, megsemmisül, azáltal, hogy a pap kijelenti, ez az én testem. És ettől kezdve az már hiába néz úgy ki, mint kenyér, a továbbiakban már Jézus Krisztus, tehát a kenyér lényege, átváltozott Jézus Krisztus lényegévé. Mondható ennek alapján, hogy a kenyér megsemmisült, mint áldozati adomány, és most már ott van Jézus Krisztus, mint áldozati adomány. Ugyanez vonatkozik természetesen a borra is, annak a lényege is megsemmisül, és Krisztus vérének lényege jelenik meg az oltáron. Aztán voltak másfajta elméletek is, amelyek igyekeztek a Szentmise áldozati jellegét igazolni. Úgy gondolták, hogy az egyház ajánlja föl, és ezért nagyon fontos a hívek jelenléte és a hívek részesedése, ami a fölajánlás is, tehát ez ugye megmutatkozik abban, hogy az áldozati adományokat a hívek hozták régen is, és ma ennek a jele az, hogy az ostját meg a bort a hívek hozzák az oltárra, tehát ennek igen fontos jelentősége van, a mi áldozatunk lesz a Szentmise áldozat. Magunk hozzuk hozzá a kenyeret és a bort, mint áldozati adomány. Aztán visszakapjuk azáltal, hogy a pap kimondta az átváltoztató szavakat, és visszakapjuk már, mint Jézus Krisztus testét és vérét. Főképpen, ha két szín alatt áldozunk, de egy szín alatt is tökéletes a szent áldozás. Ilyen módon tehát az átlényegelés által Krisztus teste és vére úgy lesz jelenvaló a Szentmisében, akár csak a Kálvárián jelenvaló volt, a kereszten függve és az emberek által kigúnyolva. A megváltói műve jelenik meg előttünk a Szentmise által. Ezért fontos, amit a Szent Tamás mondott, hogy a különféle gesztusok vagy ténykedések, azok mind az Úr Jézus szenvedését idézik elénk. Akár a meghódolás, akár a keresztvetés, ami magát a keresztet, vagy éppenséggel a különféle imádságok és szövegek. A teljes megváltói műve jelenik meg ott Jézus Krisztusnak, ahogyan ő a maga teljességében lett, ami megváltunk és ami üdvösségünk. A Szentmise tehát valóságos áldozat, de most már így fogalmazunk, hogy nem vérontásos áldozat, de véres áldozat. Vagyis Jézus Krisztus önmagát ajánlja föl egyszer a kereszten, és ennek megjelenítése az időben elénk hozatala a Szentmise áldozat, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az egyház, mint Krisztus teste, társul a fejhez, magához Krisztushoz, tehát ilyen módon maga az egyház is részese ennek az áldozatnak. Önmagát is ajánlja. Nem véletlen, hogy Szent Péter apostol beszél arról, hogy hozzunk lelki áldozatokat Jézus Krisztusért. Hát ennek főképpen ugye a nagybőjt az ideje, amikor buzgolkodnunk kell ilyen lelki áldozatok megvalósításával. Az oltári szentség, a szentázozás és a szentmise nem csupán egymás mellett van a szentmisében összefércelve, hanem végül itt ez a folyamat az áldozat felajánlásának a folyamata, hogy odaadjuk a kenyeret, bort magunk helyett Istennek, aztán megtörténik az átváltoztatás, és akkor visszakapjuk mindezt, hogy mi magunk is már Krisztusivá legyünk, Krisztus hordozókká, sőt, a törekvésünk az, hogy egyre tökéletesebben hasonlítsunk Mesterünkre, tehát ilyen módon magunk is Krisztusivá leszünk. Isten gyermeke egyre növekszik az életszentségben. A bemutatott szentmise, annak a gyümölcsei pedig nagyon fontosak, hiszen a bemutatott szentmise gyümölcseiből sokan részesednek. Elsősorban maga a pap részesedik, aki az áldozatot bemutatja, vagyis a szentmisét mondja. Neki van saját szándéka, van másik szándéka, amit a hívek megrendelhetnek tőle, hogy erre a szándékra legyen szíves a szentmisét bemutatni. Aztán természetesen van egy harmadik szándék, ez pedig maga az egész anyaszentegyház. Minden szentmisében mindannyian részesedünk. Vagyis nem csak az, amit mi mondatunk szentmisét, nem csak az, amin mi jelen vagyunk szentmisén, hanem az világ minden egyes szentmiséje számunkra is kegyelmet közvetít. Jó erre gondolni. Akkor inkább fog hasznosulni az a sok kegyelem, ami árad felénk Isten jóságából. Éppen ezért aztán egyre inkább fontosnak tartják, hogy a néppel együtt legyen a szentmise áldozat bemutatva, vagyis a magámise, amit annak idején a középkor elején annyira forszíroztak, az most már egyre inkább háttérbe szorul. Mindezek az elvek megmutatkoznak a második vatikáni zsinatnak a reformjában is, ami a szentmisét illeti. Hiszen végül is magánmisék helyett az együttmisézés, a koncelebráció az, amit megenged, vagy mint egy gyakorlatként behoz a zsinat, ugyanakkor pedig, hogy magunk részesedjünk benne, ez pedig a szentáldozás, meg az ajándékok fölvitele az oltára. Ez mind erre szolgál. Vagyis egyre inkább kidomborodik, hogy a szentmise nem csak értünk adott áldozat, vagy értünk bemutatott áldozat, hanem egyszer s mind a mi áldozatunk is, vagyis részt is veszünk benne, akár a felajánlásunkkal, az áldozati adományok odavitelével, akár pedig éppen azzal, hogy megáldozunk a szentmisében. Ebből nyilvánvalóan következik, hogy az a szentmisén való részvétel a jó, ami az igazán jó, bocsánat, az igazán jó, amiben az ember meg is áldozik. Tehát nem csak jelen van, megnézi, hogy Jézus Krisztus megjelenik a kenyér és a bor színe alatt feláldozva, hanem ő maga is ebből az áldozatból részesedik, amikor megáldozik, tehát Krisztus testét magához veszi. Törekedjünk erre. Azt hiszem, hogy manapság talán az áldozásra nem nagyon kell, vagy nem annyira kell buzdítani a híveket, sokkal inkább fontos, hogy tiszta lélekkel vegyék. Vagyis ez nem annyit jelent, hogy jó van, gyónom a mindenható Istennek, elmondtam, slusszpassz, legyen mögötte bánat is. Tehát ne csak szavakat mondjak el, hanem gondoljak bele, eddig, mit tudom én, ezen a héten ezekkel kaptam össze, akkor most megbocsátok, vagy igyekszem majd valamilyen módon kiengesztelni őket, nem tűröm, hogy ez a harag, ez az érzés bennem elhatalmasodjék, vagy fennmaradjon közöttünk, hiszen szeretetre vagyunk hivatva. Maga Jézus Krisztus pontosan azért jön az emberhez, a szent áldozájában, hogy ezt a szeretetet az ő kegyelmi segítségével egyre tökéletesebben meg is tudjuk valósítani. Köszönöm szépen a figyelmet, akkor egy hét múlva már játékkal fogjuk kezdeni a hittanórát. A szokásos telefonszámokat akkor majd nem felejtem el bemondani, a kérdések után rögvest a telefonszámot, amin lehet jelentkezni. Most pedig Szent Bruno imádságával fejezzük be a hittanórát. Fölajánlva elsősorban a családokért, azok békéért, és hogy megszenteljék egymást a házastársak, hiszen erre szolgál a házasság szentsége. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Isten, mutasd meg nekünk arcodat, ami nem más, mint fiadé, mivel általa úgy ismertetted meg magadat, miként az egész embert is egyedül arca után ismerik meg. És ezen arc által, melyet te nekünk megmutatsz, téríts meg bennünket, hozz vissza minket, holtakat, a sötétségből a világosságra, téríts meg a bűntől az erényekhez, és a tudatlanságból a te tökéletes megismerésedhez. Amen. Magyarország fővédő szentjének segítségét is kérjük. Szent István királyra kell gondolnunk, ugyebár. És azért arra is kell gondolnunk minden nap, hogy magyarok vagyunk, és Szent Istvánnak köszönhetjük igazán, és elsősorban, hogy keresztény magyarok vagyunk. Az Atya, üdvözlés Szent István király, a néped áldott reménye, üdvözlégy hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük szépen a kedves hívek, hallgatók adományát, mert hiszen ezek nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Kérjük, hogy továbbra is gondoskodjanak a Mária Rádióról, hogy az működhessék, és adhassa a jót, az Isten kegyelmét. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.